Már is folytatjuk a beszélgetést Váci Eszter előadó művésszel, dalszerzővel, dalszövegíróval, énekesnővel, a Kairói Liszt Intézet vezetőjével, és még ha egy pillanatra Kairónál maradunk, akkor a szemléletedet, az most ott töltött idő mennyire formálta, ha formálta, mennyire változtál az ott töltött hónapok alatt?
Hát igazság szerint volt egy elképzelésem, hogy hogy fogom érezni magam, és úgy érzem magam. És ez azért veszélyes egy kicsit, mert amennyire én nekem hihetetlen természetes volt, első perctől kezdve, hogy oda betettem a lábamat, nyilván ez egy nagy kihívás, hogy majd, hogyha a családom csatlakozik, és együtt fogunk élni, akkor én ebből valamennyire ki leszek zökkenve, hiszen kell a gyerekeim fejével is gondolkozni. Mint ahogy amikor most róttam az utcákat, minden egyes alkalommal már úgy próbáltam nézni azt az egész közeget, hogy most a lányom szemével nézek, most a fiam szemével, és akkor megijedtem.
Hogy nyilván ők ezt másképp látják.
Ez teljesen másként.
Életkorukból, élethelyzetükből adódóan.
Pontosan. Úgyhogy az egy nagyon nehéz játék. Borzasztóan félek tőle, ezt most őszintén megmondom, és nagyon remélem, hogy meg tudjuk ugrani együtt ezt a kalandot, úgyhogy ez összekovácsol még jobban minket, és ebből ki tudunk hozni valami szépet, de szerintem ez egy nagyon nehéz időszak lesz. De alapvetően visszatérve az eredeti kérdésre, nagyon, nagyon klassz dolog, amikor az ember így kicsit ilyen madár távlatból így rá tud nézni magára, és vele most ez történt, és azért is szerettem volna, hogy egy kicsit kint tudjam összeszedni a gondolataimat, mert úgy kezd az egész életemmel, meg úgy a világnézetemmel kapcsolatban összeállni szép lassan egy ilyen kép, amit úgy szeretnék megfogalmazni, de sokszor az ember ezeket csak akkor tudja megfogalmazni, hogyha egy távol kerül attól a megszokott mindennapi élettől, amit addig folytatott. És most ez nekem megadatik, csak van ennek egy hátrány, hogy én meg annyira sokat gondolkodom, hogy sokszor így elveszítem a fonalat saját magammal kapcsolatban, és ezért...
Ez egy önismereti...
Igen, de hogy felmerült bennem, hogy ezt jó lenne így papírra vetni. Úgyhogy most ez egy ilyen nagy dilemmám, hogy neki merjek-e kezdeni az írásnak ezzel kapcsolatban.
Egyébként, ha írás, én azt olvastam, hogy te nagyon sokat írtál korábban, és sokszor a fiókban volt, igen. Majd egyszer onnan előkerült bizonyos élethelyzetekben konkrét alkotói tevékenység folytán. Most is az utóbbi időszakban is jelent meg albumod,
igen.
Illetve jelennek meg most már a Spotify-on is, igen. Tehát hogy ezek a korábbi írások keltek életre?
Igen, ez
a fiókból?
Mi nagyon nagy időnközönként szoktunk volt a zenekarral lemez anyagot kiadni.
Bocsánat, azért is kérdezem, hiszen azért ettől még a másik éned nem szűnt meg, hogy
persze,
egy új
persze.
Feladatot kaptál.
Hát hogyne, nem is tudna megszűnni, mert hát azért ez annyira markánsan benne van az életemben is. Tehát igazából ezek mindig is vagy egy-egy témát jegyzeteltem le, ami foglalkoztatott, amikor éppen nem voltunk alkotói fázisban, hanem mondjuk évek teltek el, de a gondolataimat mindig lejegyeztem, hogy erről akarok majd írni, vagy ezt majd ki akarom fejteni, vagy pedig, hogyha nagyon határozottan jött, akkor pedig leírtam ilyen dalszövegszerűen. De adott esetben ez nem lett megzenésítve, de megvolt. És akkor, amikor eljött az a elhatározás, hogy mi akkor most csinálunk egy új anyagot, akkor visszanyúltam ezekhez a szövegekhez, és ez most is így volt a legutóbbi albumunk esetében, ami most ugye frissen látott napvilágot június 6-án.
Az, hogy Kairóban élsz, és van egy kulturális diplomáciai feladatköröd, ez hogy fog, vagy hogy hat vissza szerinted az énekesi, dalszerzői pályafutásodra?
Az biztos, hogy a legközelebbi dalszövegeimben ez már markánsan jelen lesz, és hát nem titkolt vágyam, azért miután tulajdonképpen az arab zenének köszönhetem, hogy kint vagyok, tehát hogy egy érdeklődésnek.
Hiszen ezt kutattam. Ezt szerettél volna kapcsolódni.
Igen, és hát az az igazság, hogy ezt a doktori tanulmányi ívet most pontosan a külügyi vizsgák miatt abba kellett hagynom, mert egyszerre történt minden. Tehát ugye én itt egy komplex vizsgán most elvéreztem még a február folyamán, mert teljesen a közepébe voltam még a felkészülésnek a kiküldetés miatt, mert azért az egy elég komoly tanulási és vizsgázási előfeltételekhez van kötve.
Hát külkapcsolati gazdasági ismereteket
igen,
kell ilyenkor szerezni. Tanul diplomatáknak
pontosan.
Sem könnyű de
igen, ez
meg
van.
Kívülről csöppentél ebbe.
Igen, szóval nekem ez egy nagyon nagy kihívás volt, úgyhogy én itt fel is függesztettem sajnos a doktori dolgokat, de én egy olyan típusú ember vagyok, aki sose szoktam így félbehagyni dolgot. Még akkor is, hogyha 10 év telik el, de hogy egyszerűen lezárom. És természetesen ilyen formán nekem totálisan ott van a fókuszomban az, hogy én hogy kint nyitott fülekkel és szemekkel járok így a zenei világot tekintve. És például most találtam egy nagyon régóta vágyott énektanárnőt, akinél elkezdtem most tanulni.
Mert hogy tanulsz?
Igen,
tehát kint. Ebben kint. Nem lehet megállni? Ebben a,
hát
ezen a pályán
nem,
sem.
Hát főleg, igen, most az arab zenei életemet szeretném úgy egy kicsit így pallérozni, hogy tehát rendesen tradicionális előadótól tudjak tanulni, igen.
Ha még visszatérünk ahhoz, hogy írsz, és akkor ebből születik valami új dolog. Említettem, hogy az idő múlásáról, az életközépi megélésekről is már
igen.
Sokat énekeltél, illetve énekelsz, hogy mit szeretnél ezzel átadni?
Én szerintem ez egy olyan téma, amiről így nem nagyon szoktak beszélni, hogy nagyon sok mindenkit érint. Tehát, hogy valahogy mindig az ember úgy a fiatalságát siratja, vagy a fiatal éveit próbálja visszahozni a zenébe, mert abban menekülünk bele. Nekem is a mai napig összeszorul a gyomrom, amikor azokat a zenéket hallgatom, amit fiatal nőként hallgattam, vagy amik...
Hát nyilván ezek meghatározó,
ezek meghatározók
dolgok
de,
az életünkben.
De közben meg azt gondolom, hogy a gondolataink, ahogy idősödnek velünk, azok ugyanolyan értékeket hordoznak, mint fiatal korunkban, és hogy igenis vannak olyan megélések, amiket ugyanúgy, szóval, hogy át lehet ültetni dalszövegszerűen is, ami mindannyiunkat érint, tehát hogy témába vág, és a velünk lévő nem problémának mondanám, hanem inkább ábrándok, vagy gondolatok, amiben ugyanolyan jó belemerülni, és azonosulni vele, mint a korábbi életünknek a zenéjével. És ezt próbáltam valahogy, hogy esetleg nyilván nekem van egy gondolatmenetem ezekkel kapcsolatban, amiket én papírra vetettem, és azért ez egy nagyon jó élmény, amikor a korosztályom, de nem csak a korosztály, mert fiatalabbak is hallgatják a zenéinket, de hogy tehát, hogy úgy gondolom, hogy valami űrt sikerült így, vagy egy résen bejutottunk ezekkel a szövegekkel, meg ezzel a zenével, mert léptennyomon kiderül, hogy megérinti ezeket az embereket, akik tulajdonképpen felismerik azt, hogy de hát én is ugyanezt gondolom, és éppnek.
Egyébként a közönséged mennyire idősödik, vagy érik veled együtt szerinted, és mennyire tudsz fiatalabbakhoz szólni?
Nekem mindig is egy ilyen érettebb közönségem volt, már a kezdetektől, ami pedig hát 30 éves voltam, amikor elkezdtem a szövegeket igen. írni, de valószínűleg a gondolkodásmódom is ilyen. Az biztos, hogy ilyen formán csak egy réteget tudunk megszólítani, ami egy nehéz. Tehát ez egy kihívás az én életemben, hogy valahogy az egész mondani valóm a zenénkben egy olyan típusú hallgatót talált meg ebből az értelmiségi idősebb rétegből, de az idősebbet már magamra is mondom, tehát mondjuk egy ilyen biztos, hogy minimum 30 pluszos, de inkább 40 pluszos közönség, ami ugye egyre fogy és egyre ritkul, és egyre nehezebben kimozdítható. Tehát, hogy azért én tényleg a legnehezebb utat választottam, hogy megfogjam a közönségemet, de hát nem tudok kivetközni önmagamból, úgyhogy ez van.
Hogyha megint ezt a kettősséget nézzük, ami az életedben van, ugye a Liszt intézet vezetője vagy Kairóban, mellette jazz énekesnő, és jelen kell lenned ugye egyszerre, vagy egy más után felváltva a színpadon és a diplomáciai tárgyalóasztalnál. Igen. Egyébként melyik közeg áll hozzád közelebb?
Hát nyilvánvalóan a zenei közeg, hiszen
abban
nőttem fel, de nekem az a tapasztalatom, hogy a puszta emberi megnyilvánulással igenis hatalmas kapukat lehet kinyitni. Tehát az, hogyha az ember kedves, odafigyel a másikra, érdeklődő, és ráadásul törekszik arra, hogy minőséget képviseljen, itt nem kell diplomáciáról beszélni, meg diplomata viselkedésről, hanem hogyha az embernek, embernek kell lenni, és nekem az a tapasztalatom, hogy az egyébként ez megéri.
Mi az, amit kitűztél magad elé, hogy ebben a feladatkörben mindenképpen szeretnél elérni, megvalósítani?
Hát először is ugye nagyon sokáig vegetált ez az intézet, és most, hogyha, ahogy az arabok mondják, inshallah, ami azt jelenti, hogy ha Isten is úgy akarja, vagy remélhetőleg.
Tehát tenni kell érte?
Tenni kell érte, úgy néz ki, hogy most egy új intézeti helyszínt találunk, jelen pillanatban most folynak a tárgyalások, tehát én szeretném ezt radikálisan megújítani. Nyilvánvalóan szeretném visszavinni az intézet életébe az aktív fellépőket, meg a meghívott embereket. Ugye annak idején volt magyar tanulási lehetőség, könyvtárhasználat, használat. Tehát ezek,
ki az akartok ott kint szólni? Ez is egy nagyon fontos kérdés.
Igen, tehát egyébként ez nagyon jó, hogy megkérdezed, mert itt két intézettípus létezik az eddigi tapasztalataim szerint. Ugye vannak azok az intézetek, amelyek nagyon frekventáltan benne vannak ugye a figyelem középpontjában, nyilván ezek az európai intézetek, meg az amerikai intézetek, mint mondjuk Washington, New York, London, Párizs, Brüsszel. Ez teljesen természetes, hogy ez így van, és miután ezek olyan frekventált helyek, ezért ott nagyon nagy a magyar lakosság, a magyar közösség, amelyek között van egy összetartás is.
És akkor a magyar közösséghez kell szólni.
Nem, igazából valóban a diplomáciának, a kulturális diplomáciának a célja az abszolút nem az, hogy a magyar közönségnek szóljunk, hanem az,
ez
történik sokszor, hanem az, hogy te megmutasd a magyar kulturális életet, és kinyisd a szemét ugye a célállomásnak, lévő embereknek, a saját értékeinket. Igen. Tehát, hogy itt az lenne a végső cél, hogy mi bemutassuk Magyarországnak a legszebb arcát az adott országnak, és az adott ország lakosainak. De ugye azokon a helyeken, ahol több ezres magyar közösség él, ott van a magyar közösségben pont az összetartás, meg a nosztalgia miatt egy igény, hogy ők hallják a magyar fellépőket, hogy visszatudjanak ugye ilyenkor egy kicsit repülni, tehát hogy szívben, lélekben Magyarországba, ott azokat az embereket is ki kell szolgálni az intézetvezetőknek. De ott van egy konkrétum, hogy abba biztos lehetsz, hogyha a Zoránt kiviszed, akkor ott tele lesz, ha nem tudom, kit kiviszed, akkor tele lesz, tehát ugye ez egy hálás feladat. Nálunk, Kairóban, és szerintem ez így van, valószínűleg így van Indiában, meg Japánban, meg nem tudom, amik kicsit így távolabbi pontokon helyezkednek el, ott azért nem tudsz mással operálni, csak az egyiptomi közönséggel. És nyilván vannak magyarok, de nincsen egy olyan fajta összetartás, meg szanaszét vannak, főleg Hurgadán, ahol a nagy szerelmek szövődnek ugye a nyári kalandok után, de hogy itt nincs egy olyan fajta magyar társasági élet, amit úgy időről időre össze lehet hozni, vagy ki lehet szolgálni. Nyilván egy-egy embert el lehet hívni, aki nagy érdeklődés és szeretettel eljön megnézni a produkciókat, de itt abszolút az egyiptomi igényekre kell építeni.
És hogyan látnak minket? Vagy a mi értékeinket, a mi kultúránkat? Mit tapasztaltál eddig?
Hát természetesen az alapszavak, mint Puskás és a Gulyás, az mindenhol a világon. Ez sikerült átvinni az elődöknek, az mindenféleképpen. Én azt tapasztalom, hogy jó ázsiónk van, az egyiptomi közösség szemében, de azért most nagyon el lett felejtve az intézet attól, hogy teljesen passzív volt, ugye semmiféle hírérték nem volt, nem történt ott semmi. Viszont pont a Vasas Erika produkció kapcsán volt egy fantasztikus reveláció, mert ott nem tudom, hogy mennyire tekinthetünk ki, mert ez egy nagyon érdekes dolog. Az intézetek életében van az Európai Uniónak is egy ilyen klaszter rendszere, ahol az Európai Uniós intézetek összefognak, és ott külön kulturálisan együttműködnek. Ez Egyiptomban is megvan. És ugye én két alkalmat tudtam megszervezni Vasas Erika táncelőadására, az egyik Alexandriában volt, a másik pedig a Kairóban, és Kairóban az olasz intézet adott otthont a produkciónknak, és ez a UNIC nevű szervezet volt a hátterében, mint támogatója ennek az egésznek. És az a hölgy, aki képviseltette magát a UNIC által, meg aki segített nekem ezt a produkciót véghez vinni, oda jött a produkciót, és azt mondta, hogy ez eszméletlen volt, és hogy ez mennyire hiányzik ebből a portfólióból, ami itt van, ez a kortárs világ, mert hogy ilyet nagyon keveset láthatnak az egyiptomi közegben. És valóban az első megnyilvánulás az, hogy ugye az ember viszi a folkot, a tradíciót, a csipkeverést, a néptáncosokat, a nem tudom micsoda, de közben
lehet mást is vinni.
Közben lehet mást is vinni, annyira lehet, hogy azért ez egy fiatal társadalom, tehát ugye irgalmatlan népszaporulat van, és ők nyitni akarnak, és ők már nem biztos, hogy nyilván abszolút helye van, és fontos is, hogy a népit. Igen, hogy meg tudsz mutatni a modern világból egy kortárs táncost, egy kortárs festőt, egy kortárs előadót. Én azt gondoltam, én féltem, tehát amikor az Erikával megbeszéltük, hogy milyen koreográfiát visz, akkor még én mondtam, hogy oké, de próbáld meg egy kicsit, vagy valahogy így finomítani azokat a tekergéseket, meg nem tudom, mert nem tudtam, hogy, mert azért én korábban hallottam olyat, hogy például amikor filmfesztiválokra vittek magyar filmet, akkor le kellett válogatni, hogy ne legyen olyan, amiben intim jelenetek vannak, mert hogy nem megy át.
Hát az arab kultúrában nem fér bele.
Igen, de igazából most már azt kell, hogy mondjam, hogy azért ott is arab szóval nagyon sok minden történt, és azért ott azért nyitottak nagyon sok mindenre, és a fiatak éheznek az undergroundra, és abszolút vágynak arra, hogy, és azért ez egy nemzetközileg egy forrongó, olvasztó tégely, és nagyon sok bizarr alternatív dolog létezik, tehát hogy én úgy gondolom, hogy ez nem egy elvetemült ötlet megmutatni egy picit ezt a modern magyar művészeti világot is, ami egyáltalán nem kell, hogy lecserélje a tradicionális dolgokat, csak nekem ez egy hihetetlen öröm és megkönnyebbülés volt, mert én az utolsó pillanatig izgultam, hogy én ezt át tudom-e ott vinni, és hogy nem fognak-e megszólni, hogy mi ez a faramuci...
De akkor ezek szerint
nem, sikerült. Nagyon-nagyon nagy sikere volt, és pont mondom, egy olyan társaság üdvözölt ezt az egészet, akiknek azért ott nagyon nagy tapasztalata van a térségben.
Amire én még nagyon kíváncsi vagyok, hogy kaptál egy csapatot, vagy te magad választottad ki, hogy kikkel dolgozol együtt. Tehát hogyan néz ez
én
ki?
Én örököltem, mindenhol vannak helyi alkalmazottak. Nekem összesen egy helyi alkalmazottam van, tehát hogy azért ez megint csak egy nagy kihívás innen intézni mindent. Egy egyiptomi hölgy, aki egyébként szenzációs, és tényleg nem csak a jobb kezem, a jobb és bal kezem szerintem, és van ugye egy sofőr kolléga, aki nyilván nagyon sok mindenben tud segíteni, de hát alapvetően erre a hölgyre tudok hagyatkozni, és mindent egymás vállán kell, hogy megszervezzünk. Hát így röviden ennyi, de hosszan is igazából, úgyhogy...
Milyen terveid vannak a következő, nem tudom, hogy hány évben lehet ilyenkor gondolkodni, egy év, amikben konkrétan az ember már látja, hogy milyen programokat szeretne megvalósítani, vagy akár lehet előrébb is nézni, hogy milyen hosszú távú tervek vannak?
Hát nekem van egy hosszú távú tervem, de ez borzasztó előre vetített dolog, mert ugye most volt a... török vonalon, ugye ez a magyar-török évad, és 2028-ban lesz a 100 éves diplomáciai kapcsolatfelvétel Magyarország és Egyiptom között, és én nagyon szeretnék oda egy komolyabb magyar évadot, vagy egy magyar jelenlétet. Ez teljes mértékben a jövő zenéje, bár az az igazság, hogy ahhoz, hogy egy ilyen dolog sikerüljön, ahhoz a leghamarabb már ezt el kell indítani, ahogy csak lehet. Nyilván ehhez nagyon sok egyetértés és támogatás szükséges, ráadásul ez egy azért is szaladok előre nagyon az időben, mert ugye nem tudhatom, hogy a jövő mit hoz a családi felállással, tehát nagyon törékeny dolog ez, nagyon sok mindennek teljesülnie kell ahhoz, hogy én ezt végig tudjam vinni és sikerüljön. Én egyelőre most egy évre előre gondolkozok, sőt, hogyha igazán őszinte akarok lenni, akkor fél évben, hiszen mindig van egy költségvetésünk, aminek megfelelően tudunk ugye bármit is szervezni, és azon belül is hiába volt nekem egy előzetes tervezetem, az a kinti tapasztalás, és az, ahogy most involválódtam ebbe az egész helyzetbe, és most látom, hogy azok, amikről azt gondoltam, hogy azok működni fognak, azok nem működnek, de működik más, tehát hogy én most egy folyamatos felülbírálás, vagyis alkalmazkodásban vagyok, amit gyakorlatilag most pont itthon vagyok a nyári szünetre, de egy másodpercig nem áll meg az agyam, hogy mit kéne változtatni, és mibe kéne mégiscsak részt venni, és mi az, amit lehet, hogy el kéne engedni, és egy másik alkalommal megpróbálni.
Milyen terveid, álmaid vannak a másik vonalon, a zenei pályán, hogyha a saját további kiteljesülésedet nézzük.
Hát ugye egyrésztről azért az egy fájdalmas tény, hogy itt a fellépéseim azok nagyon kényszerültek lecsökkentésre, és ugyan haza tudok jönni ritkán, de azért ez közel sem annyi fellépés jelent, amennyit ugye korábban megengedhettem magamnak. Egyrésztről szeretném, hogyha kitermelődne valami új anyag az új inspirációk által, de azért az nálam egy lassú folyamat szokott lenni. Próbálom nem elvágni a szálakat itthon, és jelen lenni valamilyen szinten, még hogyha fizikailag ezt nem tudom megoldani, akkor legalább hírértékben, hogy egy kicsit felhívjam a figyelmet erre az új anyagra, amit ugye Mesterházi Balázsral csináltunk, és szerintem ez egy gyönyörű és nagyon különleges anyag lett. Nyilván egyszer-egyszer haza tudok jönni, akkor meg ugye szeretettel várom a hallgatóinkat. De nekem, ami nagyon fontos, hogy nyilvánvalóan amennyire a munka mellett ezt megengedhetem majd magamnak, én szeretnék elmélyedni kint az autentikus környezetébe annak a fajta kutatásnak, ami tulajdonképpen, aminek köszönhetően itt landoltam.
Egy utolsó kérdésre maradt időnk. Szerinted van-e olyan, amit már most megtanultál magadról ebben a kettős szerepben? És hát sose kettős szerepben van egy édesanyja, tehát ez valahol inkább egy hármas szerep.
Igen, hármas szerep. Én azért nagyon-nagyon féltem attól, hogy hely tudok állni ebben a diplomáciai közegben. Én őszintén nagyon féltem, mert hogy én egy nagyon szabad világból jöttem. Itt nem a morális meg a szabályrendszereket értem, hanem inkább az, hogy mindig is a magam ura voltam, a magam főnöke voltam, nem kellett elszámolnom a dolgaimmal, csak magam felé. Most van egy elvárás, és le kell tenni az asztalra dolgokat határidőre, de szóval úgy érzem, hogy képes vagyok rá, és hogy megállom a helyemet, és ez egy iszonyatosan boldog felismerés, hogy nem kell annyira betolni.
És rengeteg terv van.
Igen, az rengeteg terv van.
Úgyhogy én sok sikert kívánok.
Nagyon szépen köszönöm.
Üljünk le majd egy év múlva újra, és akkor már el is tudod mesélni, hogy mennyi minden valósult.
Így legyen, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Váci Eszter, előadó művész, énekesnő, dalszerző, dalszövegíró, egyben a Kairói Liszt Intézet vezetője volt ma a vendégem.